talán gyerekek előtt is sor keríthetünk volna rá, de nem így történt, úgyhogy most tegyük azt, hogy imádkozzunk közösen, jó? Mennyei Atyánk, vannak az életnek, vannak az évnek olyan pillanatai, amikről annyi elképzelés létezik, és mi is folyamatosan küzdünk azzal, hogy ne az elképzelésekben éljünk, hanem Te benned éljünk. Szeretnénk, Jézus Krisztusunk, hogyha az, amikor a Te születésedre, a világra való bejöveteledre gondolunk, akkor az valóban arról szóljon, hogy hálás a szívünk. Ne az érzelmek domináljanak elsősorban, hanem az a csodálat és az a tisztelet, amit érezhetünk amiatt, hogy Te megüresítetted magad, lejöttél, szolgai formát vettél föl, éltél és meghaltál érettünk. Köszönjük, hogy annyi mindent ebben az életben megmutattál nekünk. Elsősorban azzal, ahogyan éltél az Atyádra való figyelésben és állandó függésben. És ma is, így amikor visszagondolunk a Te születésedre, azt szeretnénk kérni, hogy segítsél, hogy mi is egyre inkább megüresedjünk önmagunktól, énünktől, óemberünktől, elvárásainktól, vélt tudásunktól, megszabaduljunk az ismeret csapdájától, és egyre inkább éljük azt az életet, amit Te mutattál, figyelve az Atyára, figyelve rád, és hitelesen élve azt az életet, amiről azt mondta, hogy ugyan a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Köszönjük egymást, köszönjük, hogy sokfelől együtt lehetünk, és mindannyiunkat ugyanaz a vágy vezérel szeretni, ismerni téged, és rajtad keresztül szeretni és ismerni egymást. Köszönjük, hogy lebontottad a válaszfalakat, hogy nem kell alakoskodnunk, hanem hogy lehetünk azok, akikké formálsz bennünket, és olyankor is, amikor nem azok vagyunk egymás előtt, hanem csak az új emberünket tudjuk nyújtani, hogy olyankor is avval a bizalommal nézhetünk egymásra, hogy mindannyian testből és vérből valók vagyunk, akik meg tudjuk érteni, de Te még sokkal jobban meg tudod érteni azokat, amivel küzdünk nap, mint nap. Úgyhogy áldunk és magasztalunk azért, hogy eljöttél, azért, hogy megváltottál, azért, hogy föltámadtál, azért, hogy testet alkottál, nem csak biológiai testet nekünk, hanem a Te gyülekezetednek, a Te testednek tagjai lehetünk és részesedhetünk minden örömben és majd egykor minden dicsőségében. Amen. Gyerekek elmondták a karácsonyi történetet, úgyhogy én nem kívánom megismételni. Nálunk van otthon ugyan egy nagyon szép hagyomány a szó nemes értelmében. Mi minden karácsonykor 24-én este összeül az egész nagy család, így gyertyafénynél, vagy kis lámpafénynél, és végigolvassuk a karácsonyi történetet. Nagyon-nagyon örülök, hogy a gyerekek egészen pici gyerekkoruk óta ebben nőttek bele. Most egy részét szeretném csak kiemelni, ami nem is annyira karácsonykor kezdődik, hanem Jézus fogantatásakor kezdődik, és én úgy emlékszem, hogy egyszer már szóba hoztam Máriát, de most megint szóba szeretném hozni Máriát, és nem abban az értelemben, ahogy ezt legtöbbször szóba hozzák őt, hanem valami egészen vigasztaló tartalommal. Mária sok szempontból rendkívüli. Mi talán egy kicsit hajlamosak is vagyunk arra, hogy őrá ráhúzzuk ezt az idealizált köntöst, amit talán a katolikus világ miatt húzott rá ez az egész földkerekség. És kevésbé tűnnek föl azok a részletek, amelyek, hogyha elkezdjük olvasni az igét, akkor legalábbis meghökkentőek, és sok szempontból magunkra ismerhetünk. Amiről szeretnék megérteni, az, hogy időnként szétválik, sőt, nagyon gyakran szétválik a meghallás a megértéstől. Mi nekünk van megint ebben is egyfajta évezredek óta kialakult képünk arról, hogy Isten hogy működik, hogyan kellene neki a kijelentést adnia, és azt gondolom, hogy nehezen értjük meg, hogy a kijelentés útjai azok elég kifürkészhetetlenek. Szóval amikor Ézsaiás 55-ben elmondja azt az ige, hogy Isten nem úgy gondolkodik, mint mi, és az ő útjai nem olyanok, mint a mi útjaink, akkor ezt tudomásul vesszük, de ritkán bontjuk le, azt gondolom, a hétköznapokra. Legelőször Mária hall arról, hogy Jézus eljön a világra. Emlékeztek rá abban a történetben, amikor megjelenik neki Gábriel. 6. hónapban elküldte Gábriel angyalt Isten Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű vérfiúnak volt eljegyezve. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jötte beszéd hallatán, és elgondolkodott. Talán itt állok meg először. Jön egy angyal. Mond valamit valakinek, aki, hát abból, amit utána olvasunk, azt látjuk, hogy nem volt fölkészítve abban az értelemben, ahogy mi gondoljuk, hogy föl volt készítve. Talán lehet, hogy ti nem, de én azt gondolom, hogy természetesnek tartanám, hogyha egyszer Isten az ő fiát beküldi ebbe a világba, akkor azok, akik ebben részt vállalnak, azok látják a teljes képet. Hát legalább Mária lássa a teljes képet, vagy József lássa a teljes képet. Legalább lássa azt, hogy értelme és célja van annak, amit ő most magára fog vállalni. Hiszen végül is azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy egy rendkívül kockázatos út volt az ő számára, épp úgy, mint József számára az, hogy hallanak valamit, odafigyelnek valamire, és utána ez alapján döntenek. Úgyhogy nem csoda, hogy az ige valahol az első reakciójaként azt jegyzi meg róla, hogy megzavarodott, összezavarodott, és elkezdte ezt a beszédet, ezt a egész köszöntést, ami úgy hirtelen vele történik, forgatni az agyában. Az agya elkezdett őrölni, hogy mi lehet ez a beszéd. És itt a hangsúlyt azt tenném, hogy a későbbiekben gyakran beszél úgy róla, hogy Mária a szívében forgatta a dolgokat. Itt a köszöntésnél még a gondolkodást szót használja, azt a dolgot, amit mi mindannyian tennénk, amikor meglepetés ér bennünket egy isteni kijelentésnél, hogy megzavarodunk, összezavarodunk, más ez a kép, mint amit mi egyáltalán föl tudunk fogni, és elkezdene lázasan őrölni az agyunk, hogy vajon mi lesz ebből. Úgyhogy Mária az első, aki hall arról, hogy jön Jézus, de úgy tűnik, hogy nem ő az első, aki megérti azt, hogy jön Jézus. Vissza fogok erre térni. Érdekes, hogy a Máriáról a legtöbbet Lukács jegyzi föl. Szorványosan találunk Máté evangéliumának az elején, de ott inkább Józsefen van a hangsúly, amikor megérkeznek a bölcsek, meg amikor Isten megint, hogy vegye el feleségül Máriát, ott kevesebb szó esik róla, és később is talán összesen 3 hely van, ahol még egyáltalán említés történik. Szia, kisfiam! Ahol még említés történik Máriáról, de a legtöbbet Lukács. Ahogy olvastam ezeket a főjegyzéseket, egyre inkább arra gondoltam, hogy nem véletlen. Lukács az, akiről azt mondja az ige, illetve ő saját magáról mondja a jó Teofiliusnak, hogy alaposan utána jártam ezeknek a kérdéseknek, hogy mindenről megbizonyosodjam, hogy amit leírok, az úgy volt és az igaz. És megint egy különös ember, nem különös, de egy nagyon szokványos, és mégis számunkra különös, hogy ezt az igében találjuk, emberi alkat bontakozik ki előttünk. Valaki, aki az Istennek a szolgája, valaki, aki az Isten dolgait nem kérdőjelezi meg, de ugyanakkor alaposan utána jár mindennek. Néha mi azt gondoljuk, hogy ez a kettő ellentétben van egymással. Mi azt gondoljuk, hogy akkor, amikor Isten valamit mond nekünk, akkor nincs minek alaposan utána járnunk, hanem egyszerűen csináljuk a dolgot, amit Isten mondott. Aztán néha azt látom, hogy a tapasztalat megcáfol bennünket, mert nehezen tudunk ezzel a kérdéssel megbirkózni. Nem szeretnék idealizálni és emberi kiutakat mondani, de érdekes, hogy mennyire összefér Isten terveiben mindez. Mária, amikor elmondja neki az angyal ezt, akkor két dolgot jegyez meg az ige. Az egyik az, hogy bizalommal támaszkodik erre az Gábrieli üzenetre, mert egyetlen egy dolog foglalkoztatja, és ez megint a rációnak a szintje, megint a gondolkodásnak a szintje, amikor megkérdezi, hogy de hát ez hogyan történhet meg, hiszen én nem ismerek férfit. Mária egyszerűen biológiai folyamat, megszokott biológiai folyamatra kérdez rá. És akkor világos kijelentést kap, hogy a magasságos ereje árnyékol be téged, és aki születik, a szentnek hivatik. Tehát végül is mond neki Isten dolgokat. Mi az, amit nem mond el? Azon túl, mint sem, hogy a magasságos fiának fog neveztetni, Jézusnak az élet céljáról nem beszél az angyal. Egyszerűen tényeket közöl arról, hogy hogyan fog történni, és arról, hogy kinek fogják nevezni a születendő gyermeket. A következő dolog, amit megjegyez az ige róla, hogy Mária hitt. Érzitek ezt a dolgot? Van egy kijelentés, ennek a kijelentés csak részleges kijelentés. Tulajdonképpen egy-egy lépés az, amit lát maga előtt, ennek a részleges kijelentésnek hisz, de ettől függetlenül fölmerül benne is az az igény, ami Lukácsban fölmerül az egész evangélium kapcsán, utána járni a dolgoknak. És amint elhagyja az angyal őt, akkor azt mondja, hogy útra kelt azokban a napokban, és nagy sietséggel elment a hegyvidékre, Júda egyik városába, bement Zakariás házába, hiszen az angyal megmondta neki, hogy íme Erzsébet is várandós, és köszöntötte Erzsébetet. A folyamatnak tehát a következő állomása, hogy hisz, de a következő momentum az az, hogy nagy sietséggel otthagyja a várost, ahol ő él, és átmegy Júdea hegyvidékére, nem mondja az ige pontosan, hogy milyen céllal. De azt látjuk, hogy abba a momentumba kapaszkodik bele, ami jól értelmezhető az angyalnak az üzenetében. És ugye ez ami jól értelmezhető volt, hogy ímé Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek hívtak, mert az Istennel semmi sem lehetetlen. Azon gondolkodtam, hogy nyilván sok vetülete van annak, hogy valaki miért megy utána át. De én azt hiszem, hogy ez egy természetes igény, hogyha egyszer Erzsébet is hasonló cipőben jár, mint én, és az angyal azért nem volt túl bőbeszédű velem sem, hát ha a Erzsébeten keresztül olyan részletekre derül fény, ami hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsem az üzenetet, annak ellenére, hogy hiszek. Mármint annak ellenére, hogy azt mondja az ige, hogy ímé az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ez a következő. És amikor megérkezik a judeai hegységbe Erzsébethez, akkor megint nagyon apró és mégis nagyon jelentős dolgok azok, amiket ott följegyez az ige. Nem jegyzi föl a párbeszédet. Nem tudjuk meg, hogy mi az, amire fény derült ebből a ott létből, és mi az, amire nem. De egyet látunk, hogy abban megerősítés nyer Mária, hogy amint belép a házba, akkor Erzsébet arról számol be, hogy a gyermek a méhében az örömtől repesni kezdett, és azt mondja, hogy történt, amikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, Erzsébet betelt Szentlélek, és hangos szóval felkiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, de mivel érdemeltem ki, hogy ilyen megtiszteltetés ér, hogy az én uram, anyja eljön hozzád? Mert íme a köszöntésednek szava, amint a fülembe jutott, a magzat örvendezéssel repesni kezdett a méhemben. És ez nagyon profitikus. Tehát amikor Erzsébet azt mondja, hogy az én uramnak anyja hozzám érkezik, akkor végül is mégiscsak lehull megint egy pici lepel arról a nagy egész képről, ami rejtve van mindenki előtt, mert arról beszél, hogy aki Mária méhében van, az nagyobb annál, mint sem aki az ő méhében van, az én uramnak anyja. És utána már csak egy olyan mondat van, ami talán úgy tűnik, hogy nem annyira értjük a szöveg környezetből, de visszautal arra, amikor bizonyságot tesz a Biblia, hogy Mária hit, mert azt mondja, hogy boldog az, aki hit, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Előbb a hit, és utána megerősödés abban, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Ami minket is mindig érint. Én azt gondolom, hogy Isten Máriát akkora világossággal látogatta meg csak, mondhatnám azt, hogy csak olyan világossággal, vagy csak olyan ismerettel terhelte meg, vagy akkora hitpróbát adott neki, akkor, amikor Gábrielt elküldte hozzá, amit hitének azon a szintjén Mária fel tudott dolgozni. Nem többet. A biztosíték nem az volt, hogy Isten elmondja neki előre a nagy tervet, nem az volt, hogy egy teljes rálátás biztosít az üdv történetre, hanem az, hogy mondok neked valamit, ami ha kapcsolatod van velem, akkor hiszed, és elindulsz ezen az úton. Aztán majd jön sorban az összes többi. Néha azt gondolom, hogy a társadalmunkat, keresztény társadalmunkat a legjobban, az egyik olyan dolog, ami a legjobban megbénítja, az az, hogy veszettül törekszünk arra, hogy célt és értelmet lássunk. Rendkívül akarjuk látni a nagy képet, a totál képet. Úgy érezzük, hogy ha nem látjuk a totál képet, akkor nem tudunk mozdulni. És ugye többször fölmerül bennem a saját életemben, és szerintem összegészében mindannyiunk életében, hogy ez egy hihetetlen erős fegyver az ördög kezében. És néha arról tesz bizonyságot, hogy nem tudjuk azt, hogy kinek hittünk. Legtöbbször arra buzdítanak bennünket, hogy mit higgyünk, miben higgyünk. Ez a mit higgyek és miben higgyek, ezek olyan nagy totálok, tudod, ami körülbelül arról szól, hogyha ha minden él nélkül mondom, hogyha ha nem végzed el a bibliai iskolát, nem fogod megérteni az Isten, tudod? Szóval igen, és na látod. Szóval tényleg olyan világban élünk, ahol elvonási tünetek jelentkeznek a hívő embereknél, amikor szembenéznek azzal, hogy nem értik az Istent. Holott én azt hiszem, hogy amiben ő gyönyörködik, az nem az, hogy megértsük a nagy tervet, hanem az, hogy kapcsolatunk legyen vele, hogy amikor szól, azt a picit megértsük, és azt a picit megtegyük, és majd növekszünk a kegyelemben, meg majd növekszünk az ismeretben. Van egy zöldkönyvben egy ének, én nagyon kedvelem, nagyon szimpla, nagyon egyszerű, de a szövegnek a mondani valója az az, hogy csak egy lépést mutass, és elég nekem. Én nem tudom, ti hogy vagytok, tudjátok-e ezt szívből énekelni, vagy egyáltalán elmondani, hogy csak egy lépést mutass, és elég nekem. Én néha, én úgy érzem, hogy még a nagy totál sem elég nekünk, mert utána még akarjuk a biztosítékokat, a visszacsatolásokat. Ha Isten elmondaná a teljes tervet, akkor is megpróbálnánk bizonyítékokat szerezni. Nem mondta el a teljes tervet Máriának, egész keveset mondott, és Mária mégis hitt. Talán ugyanide kapcsolódik az, hogy a mi világunkban, a mai keresztény világunkban valóban hajlamosak vagyunk összekapcsolni a hitre jutást a megértés élményével. Tulajdonképpen már szájbarágos módon próbáljuk meg az evangéliumot annyira érthetővé, tehát a megértés szintjén érthetővé tenni, hogy ne legyen senkinek kifogása arról, hogy nem értette, nem hallotta, és ezért nem hisz. Mert azt gondoljuk, hogy ha ezt mi megtesszük és jól csináljuk, akkor az emberek hinni fognak. És nagyon gyakran azt látjuk, hogy nem, hogy rossz a megközelítés. És annyira megfertőz bennünket, hogy észre se vesszük, hogy hogyan viszonyulunk. Úgy viszonyulunk, hogyha ilyen mély ismerettel rendelkező embereket látunk, akkor azokat tiszteljük. Az, hogyha ilyen nagy rálátással, tudod, az, aki elkezdi Ádám Évánál, és fölvázolja az összképet a jelenések végig, sőt, egy kicsit azon is túl az új ég, új föld végéig, akkor azt nagyon tiszteljük. Annak neve van. Az kiemelkedik, annak iskolateremtő ereje van. Azt hallgatjuk szerte a világon minden fórumon. Hiszen micsoda nagy dolog, és nem azt mondom, hogy nem nagy dolog, de a orientáció, a megközelítés az igen távol áll attól a fajta máriai lelkülettől, akinek egy kis dolgot megjelent az angyal a nagy egészből, és utána ő elindul azon a kis dolgon, és nem zúgolódik, hogy miért, hát én vagyok az anyja a megváltónak, hát miért nem tudok többet erről a dolgokról? Hát miért van az, hogy tulajdonképpen a pásztorok többet tudtak róla, mint Jézus, már úgy értem, a többet tudtak, hogy élmény szintjén. És Mária nem zúgolódik. Próbálja megérteni, de amikor nem érti meg, akkor utána három olyan eset van, amikor azt olvassuk, hogy megtartotta a szívében, már lejött ezen a 25 centin, ami összekötötte az agyát a szívével, és a szívében forgatja a dolgokat, elmélkedik fölőle. Ugye közvetlenül a születés után 8 nappal történik az, hogy Jézust fölviszik a templomba. És az élmény azért érdekes, mert két emberrel találkoznak, az egyik ez az Ak Simeon, a másik pedig Anna, prófétanő Anna. Átgondoltuk ezt? Hát az Ak Simeon többet tud a Jézus céljáról, mint Mária. Hadd olvassam el, valahol itt megvan. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Tudatosan várja a Mesiást. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Ott van a kijelentés nagysága. Ő tudja, hogy kit vár. Mária nem tudta, hogy kit vár. Ő csak azt kérdezte meg, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen nem is ismerek férfit. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, éppen akkor, és a szent lélek indításából, amikor a gyermek Jézus szülei bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek. Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavákkal áldotta az Istent. És megint egy érdekes motívum, az Isten felé fordul, az Istent áldja, nem a külvilág felé fordul. A József és Mária csupán tanúi annak, amikor ő áldja az Istent ezekkel a szavakkal. Most bocsájtod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, megígérted, hogy addig nem halok meg, most már meghalhatok, mert szemeim látták a te üdvösségedet, salvation, üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, és itt vannak a célok, amiket eddig egyedül ő fogalmaz meg, világosságul a pogányok megvilágosítására, és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Tehát itt van egy ember, se az előéletét nem ismerjük, se azt, hogy utána mi történik vele, nyilván magához szólítja az Úr, de dolgokat lát tisztán. Látja, hogy megváltó az, aki bejött a templomba, akit behoztak a templomba, és látja ezt a szimbiózist, hogy nem csupán róluk szól zsidókról, hanem a pogányok megvilágosításául jön Jézus, és az Izrael dicsőségére jön Jézus. Mi utókeresztények ritkán foglalkozunk ennek a dolognak a teljesen szimbiózisban élő két oldalával, a pogányok megvilágosodásával és az Izrael dicsőségével. Vagy nagyon pogány szempontból nézzük a dolgokat, és csak teljesen esetlegesen és valahol a periférián szerepel a zsidóság, mint Isten népe, amelyik dicsőségére jött a megváltó. Vagy pedig nem is foglalkozunk vele. Szóval, íme ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, és így tovább. Tehát van egy Simeon, aki úgy tűnik, hogy egy más szerepet kapott. És megint oda jutunk, hogy a mi mindennapi történetünkben nehéz sokszor jól látni azt, hogy mi a mi szerepünk a kijelentésben. Talán az, ami nekem költünk ebből a Simeon kérdésből, az, hogy a Simon tanúbizonyság, ahogy Anna is tanúbizonyság. Ugye, ahogy ez a mózesi törvények szerint abszolút szükséges, hogy két vagy három tanú jelenléte erősítse meg az Istennek a végzését. Tanúbizonyság, de Simeon nem a népek számára, nem a környezet számára tanúbizonyság. Ő áldja az Istent, és tanulja annak, ami történik. De néha elgondolkodom az ilyen dolgokon, hogy igen, Jézus azt mondja a Máté 28-ban, hogy lesztek nekem tanúim a föld végső határáig. És nekünk ezekről megint beugranak ilyen panelek, hogy mit jelent tanúnak, meg tanúbizonyságnak jelenni, és általában összekötődik a tömegekkel, a népekkel, a bizonyságtétellel mások felé, mint egyfajta szent és keresztényi kötelezettség, és ritkán jutunk arra, hogy bizony a bizonyságtétel az, hogy elismerem, hogy Isten milyen jó, hogy igaza van, és áldom az Isten, annak nem feltétlenül csak látható vetülete van az engem körülvévő emberek, hanem bizony láthatatlan vetülete is van, egy olyan világ, a láthatatlan világ, amelyik legalább, ha nem sokkal jobban résztvevője ennek az isteni tervnek, és aki élénken figyel arra, hogy vajon mi dicsőítjük-e az Istent azzal, hogy amikor látjuk bekövetkezni az eseményeket, akkor dicsőítjük az Istent. Bizonyságai vagyunk az ő jóságának, az ő kegyelmének, az ő hűségének, mindenfajta teljesítménykényszer nélkül. És nagyon különös azt látni, hogy itt íme van egy Mária, akinek nagyon pici az ismerete arról, ami vele fog történni, de hűséges, engedelmes. Aztán van egy Simeon, akinek talán sokkal jobban megnyilatkozott a nagy kép az Isten terveiről, akár a pogányság, akár az Izrael részére, és mégsem az a szerepköre, hogy ezt minél szélesebb körben terjessze, hanem az az ő szerepkör, hogy áldja az Isten, miközben ekkora bizonyságok veszik őt körül. Erre mondtam az elején, hogy ez talán vigasztaló is lehet, hogy mennyire nem azon múlik, amit mi gondolunk, hanem azon, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. És aztán jön ez a Anna, ugye, aki özvegy, aki a templomban szolgál, és mindennek nyilván nagyon sok vetülete van. De Annánál az az érdekes, hogy nem mond áldást, nem úgy, mint Simon, nem mond nagy képet, nem látja, vagy nem halljuk, hogy látná az Izrael megváltását, vagy dicsőségét, vagy a pogányok megvilágosításáról szóló üzeneteket, mint hogyha ő vagy nem tudja, vagy nem ez volt a missziója. Megint ezt mondom, Anna viszont egy érdekes abból a szempontból, hogy látja a gyereket, ezt olvassuk róla, hogy volt egy proféta asszony Anna, Fánuel lánya Áser nemzetségéből. Elmondja, hogy özvegy, nem hagyja el a templomot, ugyanabban az órában ő is odaállt, ennyi volt a tevékenység. Ő is odaállt, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltását várták. Tehát ennyi. Ott volt, jelen volt, látta Jézust, és hálát adott, és beszélt. Érdekes módon úgy látszik a szereposztás ennyire eltér. Anna hittérítő volt. Mondhatnám, hogy az első ilyen értelembe vett keresztelő János előtti hittérítő. Mondhatnám, hogy a pásztorok is ide tartoztak, de Jeruzsálemben ő volt az első, akiről azt mondja az ige 8 nappal Jézus születése után, hogy látta, áldotta az Istent, és mindenkinek terjesztette. Úgyhogy ezek történtek akkor ott, és aztán úgy tűnik, hogy egy hosszú időre csönd van. Egészen addig, míg Jézus 12 éves nem lesz. És akkor megint fölmennek a templomba, ez az első, amiről tudunk, a húsvét ünnepére, és jól ismeritek a történetet, Jézus visszamegy a templomba, a szülők aggódnak, elmennek, meg keresik a gyereket a rokonok között mindenütt, végül megtalálják, és akkor egyfajta módon szemrehányást tesznek neki. Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én aggódva kerestünk téged. Miért mondom? Érzékelitek? Eltelt 12 év. Mária a szívében forgatta a dolgokat a foggantatás pillanatától kezdve. Hallja a pásztoroknak a bizonyságtételét. Részese annak, hogy Józseffel együtt elmenekülnek Egyiptomba, visszajönnek. Részese folyamatosan az eseményeknek. Részese az Aksimeon profétálásának, mindennek. Részese az Anna bizonyságtételének, és hát nem azt mondom, hogy nem esett le a tantusz, mert ezt én nem tudhatom. De azt érzékelem, hogy nem volt olyan flott a megértésben, mint ahogy mi azt idealizálva elképzelnénk róla. Olyannyira, hogy amikor eljön ez az esemény 12 éves Jézussal, akkor is igen erős benne az aggódás, még mindig nem szükségszerűen látja azt, ami a mennyei vetülete ennek, és azt kérdezi, hogy miért tetted ezt velünk. És amikor Jézus azt válaszolja, hogy miért kerestetek engem, hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom, akkor azt írja az ige, hogy ők nem értették ezt a beszédet. Még mindig nem értették. És olyan szép, ahogy befejezi, hogy Jézus akkor velük tartott, visszament Názáretbe, és engedelmeskedett neki. Na most, hát alig tudom hová tenni ezt a fajta krisztusi magatartást, amelyik tudomásul veszi azt, hogy a legjobb indulatuk mellett a szülők a legjobb indulatuk mellett is csak ott tartanak, ahol tartanak. Hogy ők, akikről tényleg elmondhat, hogy a bizonyságok fellegei veszik őket körül a gyerek fogantatása óta, még mindig nem értik. És aztán ugye ez visszaköszön, amikor később Jézus a szolgálata során a tanítványoknak a utolsó vacsorán ugye azt mondja, hogy hát oly sok ideje velem vagytok, és még mindig nem ismertek, még mindig nem értitek, és igen, nem. Illetve nem tudják, hogy mi az, ami ebből tudatosul az agyukban, legtöbb nem tudatosul, csak körülbelül arra az érzésre jutnak el, ilyen együttlét után is, mint amire az Emmauszi tanítványok eljutnak, hogy ugyanúgy nem értik sem a proféciákat, sem Jézusnak a művét, a munkásságát, de egyet tudnak, hogy hát nem gerjedezett-e a szívünk, amikor vele voltunk. Én azt hiszem, hogy nagyjából ez az életérzés, és ez megint rólunk szól. Arról szól, hogy mi abban nyugodhatunk leginkább, hogy gerjedezik a szívünk a Krisztus jelenlétében. Hogy gerjedezik a szívünk akkor, amikor egymásban fölismerjük a Krisztust. Hogy nem kell szégyelnünk azt, hogy olyan keveset tudunk mentálisan, hogy nem vagyunk úgy, mint a korintusiak, akik azt hitték, hogy nagyon sokat tudnak már, vagy a laodíciai gyülekezet, amelyik azt gondolja, hogy meggazdagodott, és már mindent tud. Hanem bizony járjuk a magunk útját, bántjuk magunkat, hogy mi miért nem vagyunk olyan jók, mint a nagyok, miért nem tudunk annyit, mint a nagyok, miért nem tudunk úgy beszélni, prédikálni, mint a nagyok, miért nem tudunk olyan hitbeli döntéseket hozni, mint a nagyok, miért nem tudunk úgy gyógyítani, profétálni, nyelveken szólni, mit tudom én mit, mindenki mást, mind a nagyok, miért nem tudunk olyanok lenni, mint amilyennek ez a keresztény világ az elmúlt 2000 évben beállította azt, hogy milyen a jó keresztény. Holott a válasz az az, hogy Isten abban gyönyörködik, hogy megmutat egy lépést, és én engedelmeskedem. És lehet, hogy meg fog mutatni az élet során számtalan lépést, és aztán egyre jobban engedelmeskedem, és talán eljutunk oda, mint amire a János 4-ben már eljut Jézus anyja Mária, amikor a János 2 a kánai mennyegzőben ő ismeri a fiát. És azt mondja a szolgáknak, hogy amit mond, megtegyétek. És ha mi idáig eljutunk, hogy anélkül, hogy önvád lenne amiatt, hogy hol tartunk, de egyet tudunk, nem az, hogy mit tudunk, hanem hogy kinek hiszünk, mint ahogy a Tesszalonikai levélben Pál ezt elmondja élete végén, hogy azt viszont tudom, hogy kinek hittem, és azt tudom, hogy eltette nekem az életnek a koronáját, akkor is, hogyha az összes gyülekezet elhagyott, akkor is, ha már senki nincs mellettem, akkor is, hogyha kudarcosnak tűnik visszanézve az egész élet, mert elhagyott az összes gyülekezet, még az Ázsia beliek is, de én tudom, hogy kinek hittem. Szóval szerintem a karácsonyi történet egyik vetülete az talán ez, hogy a lényeg igazából az, hogy a hallás és a megértés sokszor igen távol esik egymástól, de ha nyitott a fülünk és nyitott a szívünk, akkor a megértést a szívünkben Isten formálja egészen addig, ameddig valami olyasmit el nem ér, amit mi el sem tudunk képzelni, hogy makula és szeplő nélkül való mennyasszonyt állít a fia elé. Hát ebben áldjon az Isten mindannyiunkat. Amen.